eredményesére találkozó 2018. május 11-e. A hatodik elem 42. rész. A leborult szivar végét.
Nagyon sok szeretettel köszöntök titeket, sziasztok! Ez itt az eredményes élet találkozó, és Ernő szeretettel üdvözöl benneteket, nem tud most itt lenni, de bár nincs itt, mégis köszöntünk mindenkit, nem csak itt helyben, hanem mindenkit, aki a felvételeket hallgatja, vagy a videókat nézi, akár országon belül, akár az ország határainkon túl. Nagyon szerényen vagyunk itt élőben, de tudjuk, hogy nagyon sokan követtek minket videóról, illetve a felvételekről, és az imáinkban mindig megemlékezünk rólatok. Biztos meséltem már nektek, hogy az én személyes életemben mekkora szerepe volt egy hanganyagoknak. Az ember anélkül, hogy be kellene mennie egy rémisztő, félelmetes gyülekezetbe. Csak egyszerűen a telefonjával, vagy az otthon rejtett titkában egy számítógépet bekapcsolva meghallgathat különféle üzeneteket Istentől, és ez nagyon építő, ez hozhatja azt az áttörést, azokat az első lépéseket, azt az áttörést, aminek a vége egy teljes szabadulás, egy új élet. Mekkora dolog. Úgyhogy szerintem nekünk, Attilának, Rafinak, Ernőnek és nekem óriási megtiszteltetés, hogy részünk lehet egy ilyen szolgálatban. Bólogatnak, és erősen bólogatnak. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy hallgatjátok az anyagokat, és hogyha szeretnétek valami jót tenni, ha van a szívetekben bármilyen szintű hála azzal kapcsolatban, hogy Isten mit adott nektek, akkor a következőképpen tudjátok úgymond ezt meghálálni. Adjátok tovább az üzenetet. Valakinek szóljatok, hogy figyelj, ez tök jó, hallgasd meg. Fölzavarhatjátok őket csak úgy a honlapra, de egy külön üzenetnek a linkjét is elküldhetitek, de a többit megcsinálja Isten. És persze az embereknek szükségük van befektetésre, legyél a barátja valakinek, csak egész egyszerűen vedd őt észre, és segítsd, ahogy tudod, válaszokkal, befektetéssel, de hiszem, hogy az igazi csodát Isten igéje teszi meg, olvasva és prédikálva, és ehhez tényleg csak azt kell mondanod, hogy figyelj, hallgass meg, tök jó lesz, és a többit az Úr elvégzi. És persze nem ez a gyülekezetépítés, nem ez a tanítványságnak a tipikus modellje, de egyszerűen fel kell, hogy ismerjük, hogy a 21. században, az internet világában, egy globális, nemzetközi, nem is tudom, valóságban, csak Isten csak egyszerűen használja ezeket az eszközöket, és te is használhatod. Úgyhogy mindjárt mondunk egy imát, De azt gondolom, hogy nagyon egyszerű üzenetem van mára, egy olyan, ami egy kicsit ismétel, de nagyon is szándékosan, úgyhogy mondjunk egy imát, és aztán csapjunk a lovak közé, vagy olvassuk az igéből mindegy, valamelyiket. Hogy mondod? Hogy? Jövő hét, be kell mondanom, tök jó, oké. Jövő héten nem lesz eredményes élettalálkozó. Kérlek, ne gyertek. Vagy gyertek, ha szeretnétek, de én és Ernő biztos nem leszünk itt. Úgyhogy ha szereztek beszélőt, és... tehát úgy értem... Tessék? Tényleg felveszitek, igen. Úgyhogy ha lesz is eredményes élet találkozó Ernő és nélkülem, úgyhogy inkább abból induljatok ki, hogy nem lesz. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük neked a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged, hogy megosztottad velünk az életedet, hogy valójában örökbe fogadtál minket. A fiaid és lányaid vagyunk. a te életedből merítünk, sőt, valójában a te életedet éljük. És olyan gondolatok ezek, olyan fogalmak, amiket nem is értünk. Tehát, hogy egy csodába hívtál el minket. Van egy magas elhívásod, amely elhívás arról szól, hogy oda hívsz minket, ahol te vagy, egy veled való valódi kapcsolatba, beszélgetésbe, bizalomba, gondoskodásba, szeretetbe, egy valódi, valódi kapcsolatba veled, Istennel. És ez az élet, ez az élet. És ezt tanuljuk. És ahogy egyre inkább megadjuk magunkat ennek a csodálatos valóságnak, hogy mindent ajándékba kaptunk, annál inkább bővölködünk az életben. Úgyhogy ezért vagyunk itt, hogy erről még többet halljunk, hogy ez részévé váljon az életünknek, hogy csak egész egyszerűen te legyél nekünk a mindenünk, és ezzel igazán, igazán szabadokká váljunk. Te drága nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkozom. Ámen. Ámen. A szövegrész, amiből beszélni szeretnék, az Máté evangéliumának a 6. fejezete, ahol számos tanítás jön egymás után, ha minden igaz, ez a hegyi beszédnek a része, ahol az egyik nagy tanítás az Isten gondviseléséről szóló. És én emlékszem, amikor először találkoztam Istennel és az evangéliummal, amikor hívővé lettem, és az már nem volt kérdés, hogy Isten létezik-e, és hogy a Biblia az ő beszéde, az ő üzenete hozzánk. Azonnal megértettem, hogy az életem azon múlik, az a legnagyobb kérdés, az alfája és omegája, tudod, a sorsdöntő legnagyobb kérdés, hogy kicsoda ez az Isten, hogy ki vagyok én az ő szemében, és hogy mi az én dolgom ez előtt, az Isten előtt. Tehát rögtön értettem, hogy ha a világ mindenségnek van egy végső ura, egy végső tekintély, amely felette áll a kormányoknak, a földi rendnek, amely felette áll mind annak, amit nem hívőként ismertem, rögtön értettem, hogy az életem azon múlik, hogy kicsoda ez az Isten, hogy ki vagyok én ő előtte, és mi a dolgom vele. És mindeközben az életemnek az az ideje egy igen megterhelt idő volt. Sok gond volt a nyakamban, nem is tudom, a kiégés szélén, vagy talán már annak a határán túl voltam. Néha arra gondoltam, hogy jobb lenne meghalni, mint élni, és egy viszonylag sikeres vállalkozás élén csak egész egyszerűen rájöttem, hogy az élet így tök értelmetlen. És az egész vállalkozásnak a terhe, emberek sokassága, megtett ígéretek és elvégezhetetlen feladatok csüngtek a nyakamon, és én egyetlen egy dologra vágytam: szabadulni, 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 hogy végre élhessek. És a pénz nem ért semmit, az elismerés, a tekintély nem ért semmit, az egész úgy, ahogy van, nem működött. És azon tűnődtem, hogy ha sikerült elérnem azt, amit világi emberként csak el tudtam képzelni, akkor most innen hova tovább, hogyha az nem működött, nem működik. És egy nagyon elkeserítő időszak volt az életemben, tényleg kétségbeejtő volt. Tehát, és az egyik szövegrész, amit ahogy olvastam és megtaláltam, valami hatalmas reményt adott. Tehát, hogy az a gyerekkori álmom, hogy megéri a nagybetűs életet élni, hogy megéri megragadni az életet, hogy megéri megkeresni a válaszokat, megtenni, amit meg kell tenni, csak egyszerűen létezik valahol egy nagyszerű élet, ez újra felébred bennem. Csak nagyon érdekes volt, hogy ez a szövegrész ezt az életet másképp ígérte nekem, mint ahogy én azelőtt ifjú vállalkozóként gondoltam. Én azt gondoltam, hogy meg kell dolgoznom a pénzért, az elismerésért, a szabadidőért, és hogyha egyszer rendelkezem ezekkel, akkor én uralhatom az életemet, a körülményeimet, és mindent úgy alakítok, ahogy ez nekem tökéletes, és persze jót is fogok tenni, és törődök majd másokkal is, de az élet végül is az, hogy legyőztem az összes körülményemet, ilyen módon szabaddá váltam, és boldoggá. És ebből semmi nem volt úgy, ahogy képzeltem. Leginkább az nem, hogy meg tudok dolgozni érte. Tehát, hogyha valamit most így már 50 után tudok nektek borítékolni és garantálni, az, hogy az élet legjelentősebb kérdései felett nincs hatalmam, és neked sincs. Ez egy jó ideig nem látszik, egy jó ideig az ember abban az illúzióban él, hogy felül tud kerekedni, de ahogy aztán az idő telik, egyre több fronton, de néhány fronton mindenképpen vereséget szenvedünk. A legfontosabb frontokon kiderül, hogy nem vagyunk elég nagyok, nem vagyunk elég erősek. És ez kétségbeeséshez, reménytelenséghez vezet. Van, akinél depresszióhoz, van, akinél hedonizmushoz, mert ha úgyse sikerül, akkor együnk, ígyunk, élvezzük az életet, ahogy csak lehet. Van, aki újra összeszedi magát, újra nekivág. Hát, ha most sikerülni fog, de ami nyilvánvalóvá vált, hogy amit Isten tanácsol, az fenomenális, de tök más, mint amit én eddig gondoltam és reméltem. Úgyhogy hadd olvassam el. Illetve hadd menjek rögtön a lényeghez. Máté 6, 25-től 34-ig van ez a szakasz Isten gondviseléséről. És ez arról szól, hogy Isten tudja, tisztában van vele, hogy nekünk emberi lényekként rengeteg szükségünk van. Ennünk kell, innunk, ruházkodnunk, laknunk kell valahol. Ez nem testiség, ez nem is tudom, éretlenség, hanem egész egyszerű része, természetes, Isten által ismert és tisztelt része az életünknek, a valóságnak. És amit tanácsol az, hogy ne aggódjunk ezek felől. Azt mondja, hogy, és példákat hoz föl, az égi madarakat, a mezőfüvét, olyan példákat, ahol ők nem munkálkodnak, ők nem tesznek azért. Egy virág nem tesz azért, hogy gyönyörű legyen. Mégis szebben öltözteti őt Isten, mint Salamont akár a legnagyobb dicsőségében. Az égi madarak nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, azaz nem gondoskodnak magukról, úgymond nem építenek a jövőre, nem halmoznak fel vagyont, hogy minden rendben legyen, és Isten mégis gondoskodik róluk. Azt mondja, hogy neked bele kéne kalkulálnod az életeden való gondolkodásba azt, hogy én vagyok, és hogy én szeretlek téged, és hogy én törődök veled. Kalkulálj bele engem az életbe, mint ahogy egy gyermek belekalkulálja az életébe a szüleit. Figyeljetek, az én gyerekeim tökre számítanak rám. Tehát amikor elmegyünk otthonról, és azt mondjuk, hogy most egyikünk se lesz itthon, kétségben vannak esve. Az nem fér bele. Hogy értem, apának, anyád, vagy valamelyiknek legalább itt kell lennie. És hogy kaja honnan lesz? Hát majd elmegyünk vásárolni, és majd apa vagy anya csinál kaját. És minden rendben van, egyetlen egy válaszuk van, apa és anya, a szüleim. Ez a válaszuk, ez a módszerük az életre. Állati dörzsöltek. Úgy értem, és jól működik, ahogy nézem, tök jól működik nekik. Néha vannak extrák is, néha van ajándék, minden fantasztikus. És azt látom, hogy Isten erről beszél itt. Azt mondja, hogy én itt vagyok. És kérlek, ne aggódj úgy, mintha nem lennék itt. Ugye az aggodalom a jövőtől való félelem, ami, hogyha csak magamra nézek, a saját erőforrásaimra, arra, hogy én mit tudok tenni a jövőmért, ugye, ahogy az előbb mondtam, az kétségbeejtő. Akkor a jövőtől való félelem jogos. Ha csak én rajtam múlik, vagy mondjuk azt, hogy ha rajtam egyáltalán múlik, és ez talán a pontosabb meghatározás, akkor bajban vagyok, és akkor a ne aggódj parancs, az egy cinikus, úgymond rosszindulatú parancs, mert nem tudok neki eleget tenni, hisz minden okom megvan aggódni. És ahogy ezt a verset olvastam, Úgy véltem, és itt közeledünk az üzenethez, úgy véltem, hogy Isten egy üzletet ajánl. Én ugye vállalkozó voltam, ismertem, mit jelent az, hogy kapni egy ajánlatot, üzletet kötni, és úgy értékeltem, hogy az az üzlet, amit itt kínál, az egy jó üzlet, és ez tetszett nekem. Azt mondja, ez a legjobb cserearány, amit valaha láttam. A cserearány az arról szól, hogy egy üzletben mit kérnek, és azért cserébe mit adnak. És ennek a kettőnek az aránya dönti el, hogy jó üzletről van-e szó, hogy megéri-e. Okay? És amit itt Isten ígért, az úgy tűnt nekem, hogy ez egy ámulatosan jó üzlet. És előre mondom a csattanót, ez volt életem legnagyobb tévedése. Ez a hitem, amely egyébként a közelmúltig még életben volt, megrabolt engem attól a kincstől, amely valójában itt van ebben az írásban. Oké? Okay? Isten nem üzletet kínált. Bármennyire is úgy tűnik. És ezt fogom nektek megmutatni és be is bizonyítani a következő percekben. Úgyhogy kezdjük a 31. verstől. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. És itt meg is állhatunk. Ugye ez ugye az a megélhetésről szól, és azt mondja, hogy ilyesmikért, vagy ilyenek miatt azok az emberek aggódnak, akik nem ismerik Istent, akik nem tudják, hogy Isten létezik, akik nem tudnak számolni ővele, mint erőforrással. De te, aki tudod, hogy én vagyok, neked nem kell ezek miatt aggódnod, hisz számolhatsz velem, aki ezekről gondoskodni fogok. És itt jön az ajánlat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Tehát kérlek, ne kezd el fűzni Istent afelől, hogy gondoskodjon rólad. Mert itt mondta, hogy én tudom, sőt jobban tudom, mint te, hogy neked szükséged van ezekre. Ne próbálj engem a magad oldalára állítani, mert már ott vagyok. Sose voltam máshol. Én tudom, hogy neked szükséged van ezekre. És aztán itt jön az üzleti ajánlat. Keressétek először Isten országát, ez az első nagy tényező, Isten országa. Mi a szősz az? Ezt kell keresnem. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, ez a második része az üzletnek, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Oké? Okay? Tehát, és ez a ráadás szó, ez a harmadik tényező. Tehát azt mondja, hogy mindezek, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mit öltsünk magunkra, mondhatjuk azt, hogy a megélhetés kérdése, ez bőven rendben van, ez ráadásként megadatik, valami olyasmi mellé, ami előtte meg kell, hogy legyen. És azért tartottam ezt egy nagyon jó üzletnek, mert az a két dolog, amit ő itt feltételként szabott, ez nekem tetszett. Hát én amúgy is meg akarom ismerni Isten igazságát, és amúgy is kerestem Isten országát, hisz rájöttem, hogy Isten létezik, és ő a valóság végső hatalma, az én életem azon múlik, hogy ő kicsoda is, ki vagyok én ő előtte, és mi a dolgom. Ezeket én persze, hogy meg úgy olvastam ezt, mint valami fenomenális ösztöndíjat. Tehát én beiratkozok az életiskolájába, ahova amúgy is be akartam iratkozni, keresem Isten országát és igazságát, és ráadásban megkapok minden egyebet, amiért előtte az életemet és a véremet adtam, azt úgyse jött össze. Vagy összejött, de nem működött, és tök mindegy. Azt mondtam, ez egy szenzációs üzlet. Tök jó. Miért gondoltam, hogy ez üzlet? Azért, mert a következőt olvastam. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát. Tűnődtem rajta, hogy mi az ő országa. És erről mindjárt beszélünk. De a másikat gyorsan érteni véltem, mi az ő igazsága. Keresd az ő igazságát. Az ő igazsága szerintem az ő... Szerintetek mi az? Mi az ő igazsága? Hát az, hogy hogyan csinálja a dolgokat, nem? Hogy ő miről gondolja azt, hogy igaz és hamis. Például a 10 parancsolat az ő igazsága. A Biblia szövege az ő igazsága. A rend, az isteni rend, az isteni... tanácsvégzés, hogy mi hogy van, és hogy kell lennie, mi helyes, mi helytelen, ki vagyok én, ki ő, mit kell csinálni, mit nem szabad csinálni, keresd a rendet. Tök jó, ezt értem. És ugyanúgy voltam vele, mint ahogy a meggazdagodással, meg az élet zsebretevésével. Fiatalon az ember azt gondolja, hogy így menni fog, megcsinálom, zsebre rakom, és utána túl vagyok rajta. Isten igazságát, így 3 év alatt megtanulom, kisillabizálom, megvan, megcsinálom, és kész, bezsebelem a jutalmat. Most 20 nem tudom hány éve vagyok keresztény, és kevesebbet tudok Isten igazságáról, mint azelőtt. Úgy értem, egy kimeríthetetlen, végtelen mélység, amiből minél többet tudok róla, annál kevesebbet tudok megcsinálni belőle. És ez volt az a pont, és figyeljetek, ez volt az a pont, ahol becsaptam magamat, ahol a felszínes Biblia értelmezésem, ahol a régi rendszer, az üzenetnek, az új üzenetnek, a régi rendszerbe való belepréselése megrabolt engem ennek az üzenetnek a valódi gyönyörűségétől. Mert a szó, és ezt legutóbb megnéztük, biztos emlékeztek, 2 vagy 3 alkalommal ezelőtt, az a dikaió szüné. Dikaió szüné, az ő igazságát, ami azt jelenti, hogy az ő benne való megigazulást. A megigazulást keressétek. Nem a törvényt, nem a szabályokat, nem az információ halmazt, hanem annak a valóságát, hogy ő benne, ha hittél Jézus Krisztusban, te megigazultál. Azt a mindenét. Ezt hallottátok? Szerintem nem hallottátok. Elmondom még egyszer. Keresd először Isten országát, és az ő benne való megigazulást. Az ő igazságát. A megigazulást. Mondom még egyszer, nem a szabályok, a törvény, a rend, a mit kell nekem csinálni valóságát keresed, hanem azt a tényt, hogy Jézus Krisztus, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érted, hogy te Isten igazsága legyél ő benne. Ezt a valóságot keresd. Ez a bevégzett munka, ez az új szövetség magja, ez Isten tettének, üzenetének és valóságának a legmélyebb, legteljesebb valósága. És ha ez így van, akkor ez tényleg egy szenzációs üzlet. Mert valójában azt mondja, hogy tanulj meg hinni. Tanuld meg elhinni, hogy én megigazítottalak téged. Tanuld meg elhinni, hogy egy új szövetséget kötöttem veled, ahol a régi szövetségben, a törvényrendszerében te cselekedtél, fizettél azért, amit szerettél volna, és ha megtetted, megkaptad, ha nem tetted, meg elmarasztaltalak. Az új szövetségben én cselekedtem. És én nem hibáztam, én tökéletesen megcsináltam. Én, aki bűnt nem ismertem, bűnné lettem, hogy te Isten igazsága lehess én bennem. És ez egy elvégzett valóság. Nem kapcsolódik, nem kötődik feltételekhez. Ez a tiéd. El vagy fogadva. Isten többé nem haragszik rád. Isten többé nem vetheti a szemedre a bűneidet. Isten többé nem fordul el tőled, soha el nem hagy. Veled van, minden ígérete igaz az életedre. Keresd ezt a valóságot. Mert ez az egyetlen, amely megdicsőíti Istent. Mert ez az egyetlen, amelyben az ember dicsősége nincs ott. Ez az egyetlen, amely megfelelő magasságra, megfelelő szentségbe emeli Isten tettét, Jézus Krisztust, az ő váltságművét. Értjük mi ezt? Én nagyon nehezen értem. Nekem ez nagyon nehéz. De ez egy szenzációs ajánlat. Ez azt jelenti, hogy nem kell megtanulnom az egészet. Nem arról van szó, hogy mikor fogom megcsinálni, hogy mikor értettem meg teljes mélységében, hanem csak arról szól, hogy mikor értettem meg, hogy ő elvégezte, és én ebben megnyugodhatok. Hogy ahogyan ő a hetedik napon megnyugodott a maga munkáitól, úgy én a hetedik napon, amelyen élek, amelyen mindannyian vagyunk, megnyugodhatunk a magunk munkáitól. A holt cselekedetektől, amelyek által meg akarunk igazulni, amelyek által el akarunk érni valamit, ami már rég a miénk. Keresd először Isten igazságát, azaz a megigazulást ő benne. A megigazulást. De hát azt már megtaláltam. Erről szól János 3.16, igaz? Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ez az, nem? Ez az evangélium. Én ebben hittem, és ezért örök életem van, én ezt már megtaláltam. Rendben? És hétfőn reggel, amikor felkelsz, akkor emlékszel rá? Mert azt mondja, hogy keresd először Isten igazságát, azaz az Istenben való megigazulást, keresd hétfőn reggel, kedd délután, csütörtök reggel, szombat este, vasárnap hajnalban, keresd mindig, mert ez az egyetlen, amit van, ez viszont a tiéd, és ezzel minden a tiéd ráadásban. Megvan? Ez fantasztikus, ezt értitek? Megigazultál, és Isten nem akar ennél többet, de ezt meg akarja, hogy erre ráállj, ez a tiéd legyen, ezt birtokold, ezt újra meg újra számításba vedd. És ha visszahallgatod az elmúlt hetek üzeneteit, mind erről szólt. Meghaltunk a bűnnek, de élünk Istennek. Ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek. Egy teljes változás, egy forradalom, és Istennek nem kell ennél több. A munka elvégzett, ne tegyél hozzá, ne kicsinyeld le. Ez az, aminek lennie kell, se több, se kevesebb, és ez teljes. Állj meg ebben, és ha megállsz ebben, figyelj, Isten ezt mondja, minden egyebet, én elintézek, minden egyebet. Lazíts, merj bízni bennem, merj számítani rám. Ki vagyok én neked végül is? Egy szigorú mester, aki ott is aratok, ahol nem is vetettem? Mert sokunk szívében Isten így néz ki, egy felemelt mutató új, egy ráncolt homlok, egy követelő Isten, de ez sehonnan máshonnan nem jön, mint a régi rendszerből, a hiedelmünkből, ahol a legfelszabadítóbb verset egy munkaprogramnak olvasom. Mert úgy olvasom, hogy keresd először Isten igazságát, azaz a törvényrendszerét, tanuld meg, csináld meg, és utána megkapod a jutalmadat, de nem ez van ideírva. És amikor ilyen terhet veszek a nyakamba, akkor ezt a terhet, ahogy hordozom, ahogy teljesítem, vagy épp nem teljesítem, persze, hogy egy haragvó Istent látok. Hisz egy olyan Isten, aki ezt várná tőlem, az nem lehet más, mint egy haragvó, követelő, szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. De ez egy hazugság. Isten elvégezte. És ahogy ebben én megnyugszom, egyszer csak ott lehet, ott van a szellem gyümölcse, ami szeretet, öröm és békesség. Hisz, ha Isten tényleg ilyen, ha tényleg szeret engem, akkor szerethetem magam, és szerethetek én is. Hogyha nem kell már tennem semmit, ha a hiába való küszködésnek vége lehet, akkor örülhetek. És hogyha őt soha nem veszíthetem el, hogyha nem kell hozzátennem, és nem is tudok elvenni ebből a hihetetlen bevégzett munkából, akkor békességem lehet. És ahogy ezt egyre jobban hiszem, úgy egyre jobban rátámaszkodok, ahogy egyre jobban rátámaszkodok, Isten áldása jöhet az életembe, és egyre szélesebben, egyre magasabban, egyre mélyebben megmutatkozik, megnyilatkozik az életedben, akár fizikailag, körülményekben, de leginkább a szívedben, békességben, örömben, amely néha pillanatokra, aztán hosszabban, aztán állandóan ott van. És persze jönnek az kihívások, jönnek a kísértések, de már van mivel ellenállnod. Ugye az ördög azt mondja, hogy bűnös vagy. Én meg azt mondom, hogy, és ez meglep téged. És az ördög azt mondja, hogy Isten elutasít. Mire azt mondom, hogy te megbudjantál? Hogy értem, nem olvastad? Hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, értem. Hogy én az ő igazsága lehessek, ő benne. Nem olvastad, hogy Krisztussal együtt keresztre feszítettem én is? De mégis élek, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem, és azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem. És hogy önmagát adta, értem. Ördög, te nem tudod, miről beszélsz. Ez jó? Ez jó? Úgyhogy vegyünk egy sorkihúzót, egy ilyen, tudjátok, ilyen korrektort, ezt a szót húzzuk ki, hogy igazságát, és írjuk oda, hogy megigazulását. Vagy a megigazulásodat. Akkor a második dologgal még baj van, ez az Isten országa. És ahhoz, hogy Isten országáról kapjunk egy képet, ahhoz lapozzunk Róma 14-hez. Róma 14. 17-hez. Róma 14-17-hez. Azt mondja, hogy 16, vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás. És itt tudjuk, hogy a szeretetről beszél, és arról, hogy nem akarunk megbotránkoztatni másokat, hogy a szeretet úgymond önként magára vesz egy korlátot azért, hogy másokkal szelíd és figyelmes lehessen. De a kijelentés, amire rá akarunk állni, az az, hogy itt mond valamit Isten országáról. Ugye? Tehát azt mondja, hogy mert Isten országa nem evés és nem ivás, de aztán folytatja. Ugye miért izgat ez minket? Mert az előbb Máté 6-ban olvasott üzletben a másik tényező az Isten országa volt. Ugye mit keresünk? Isten igazságát, azaz dikaios szüné, a megigazulásunkat Istenben. Erre fókuszálunk, hogy minden elvégeztetett. Fú, ez jó, de ott van még ez az Isten országa dolog. Na, az mi? Mert az lehet, hogy az ott van a fekete leves. Ugye a régi természetem keresi a fekete levest, az keresi az apró betűs részt, és hát, ha ott van. És itt Rómában találunk egy definíciót Isten országáról, azt mondja. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Ebből kettő tetszik, csípőből tetszik. Az öröm és a Szentlélekben való béke. Nem, a békesség és az öröm a Szentlélekben. Ez a kettő tetszik. Ez rögtön szimpatikus. Tehát ha Isten országa békesség, az jó. Oké? Tehát keressük Isten országát. Mit keresek? A békességet. A békességet. Amely azt gondolom, hogy leginkább a békesség Istennel, és leginkább az a gyümölcs, amelyről az előbb beszéltünk, hogy Isten szelleme megtermi bennem, és az a békesség. Szeretet, öröm, békesség. Igaz? Szeretet, öröm, békesség. És aztán a második mondja is, hogy öröm a Szentlélekben, vagy úgy írja egy másik fordítás, hogy a Szentlélek által. Ez is jó, ez is úgy tűnik, mintha nem én csinálnám. Ez is olyan, mintha arról szólna, hogy én vagyok Isten országában, és ahogy vagyok Isten országában, békességem van, és örömöm a Szentlélekben. Ez állati jó. Csak megint ott van az első pont, az igazság. Az biztos, mert az ott rögtön a tolmácsgép mondja, hogy itt te diszkvalifikáltad magad, mert keresd azt, hogy te igaz légy Isten előtt. hát az aztán az nem megy nekem, mert alapból azt gondolom, hogy én csak úgy lehetek Isten előtt igaz, hogyha mindent helyesen csinálok. A régi rendszer, a törvény, a megfelelni vágyás, az alap hozzáállásom az ehhez, hogy ha igaz, akkor az azt jelenti, hogy meg kell felelnem. Vagy ha nem, ha már érettebb vagyok, akkor ugyanazt fogom belegondolni, mint Máté 6-ba, hogy Isten igazsága az a törvény teljes egésze, az isteni kijelentés, a teljes kijelentés egybe, ez Isten országa. De a jó hír az, hogy Attila megnézte az alkalom előtt a szót, hogy mit jelent az igazsága, és tippeljetek, mit jelent? Mit jelent, tippeljetek? Tikaio szüné. Megigazulás, megigazultság, Isten országa megigazultság, és innentől tök értelmes a folytatás, békesség és Szentlélekben való öröm. Úgy értem, keresd először Isten országát, ami tök ugyanazt jelenti, mint ami előtte volt. Keresd Isten igazságát és országát és igazságát, ugyanazt mondja. Keresd az Istenben való megigazulás valóságát, az ő benne való békességet, és a Szent Szellemben, a Szent Lélekben való örömet. Keresd a helyzetedet, keresd a helyzetedet, keresd azt, amit én megcsináltam, érted, és maradj meg abban. Keresd a helyzetedet, azt, amit én megcsináltam, érted, és maradj meg abban. Keresd reggel, délben, este. Nem úgy, mintha nem találtad volna meg, hanem úgy, amit nem akarsz elfelejteni. Nem úgy, mint amiért tenned kell, hanem úgy, mint valami, amit nem akarsz szem elől téveszteni. Nem úgy, mint valami, ami neked a feladatod, hanem mint valami, ami ajándékként a tiéd, és nem akarod, hogy az ördög kicsavarja a kezedből, elhomályosítsa a tekintetedet, összezavarjon, és valami másra kezdj el koncentrálni, a saját tetteidre, a saját teljesítményedre, arra, hogy még mindig követsz el bűnöket, amik miatt Isten biztos elítél téged, és diszkvalifikál ebből a gyönyörű ígéretből. Isten azt mondja, hogy nem, soha, semmi nem tud ebből kivenni. Elvégeztetett. Mert igaz vagy, ahogyan Jézus Krisztus igaz. Ahogyan az Atya szerette a fiút, úgy szeret a fiú téged. János evangélium 15:9. Wow! Az ajánlat, amit Isten tett, ez derült ki Máté 6-ban. Ezerszer jobb annál, mint aminek én hittem. Ebben az ajánlatban nincs nekem munka. Ebben az ajánlatban csak ajándék van. Ez arról szól, hogy figyelj, mindent elintéztem, és ha ez neked elég, akkor minden egyebet ráadásba adok. Keresd először Isten országát, azaz az ő benne való megigazulást, a megigazultságodat. Vald meg! Emlékeztesd magad rá, legyen az a viszonyítási rendszered origója. Ki vagyok én? Az, akit Isten megigazított. Ki vagyok én? Isten igazsága Jézus Krisztusban. Ki vagyok én? Az, akire minden ígéret igaz. Minden ígéret igaz. Az, akiért a mindenható Isten az életét adta, akit úgy szeretett, hogy önmagát adta érte. Galácia 2:20. Ez vagyok. Keresd először Isten országát, a benne való megigazultságot, a békességet, és a Szent Szellem betöltését, és ebben való örömet, ami valami olyasmit jelent, hogy Isten ölel téged reggel, ölel téged délben, ölel téged este, ölel téged, amikor vétkezel, és ölel téged akkor is, amikor önigazultan állsz, mert épp valamit jól csináltál, és mindent használ arra a jóra, hogy téged elvezessen az evangélium világosságának a teljességére, hogy elvezessen oda, ahol érted, hogy nem rajtad múlik, hogy egy meg nem érdemelt jó téteményben van részed. Kegyelem, irgalom és igazság, de Jézus Krisztus igazsága az az, hogy az előbb elkövetett bűnöket elnézte, Róma 3. És ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki ő benne hisz. A kegyelem az a meg nem érdemelt jó tétemény. Úgy értem, mit érdemelsz? Kérdezi az ördög, te hitvány, te semmire kellő, mit érdemelsz te? És mondhatod azt, hogy semmit, de mégis mindent megkapok. Miért? Milyen alapon? Mert ez Isten országa, és az ő igazsága. Mert Isten országa az ő benne való megigazultság, hit által Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra, békesség és Szentlélekben van öröm, és az ő igazsága, amit keresek, és ez az ő benne való megigazulás, és ez mindent elintézett. Ehhez nincs mit hozzátenni. Ez a mindenható Isten tette. Ez az a mindenható Isten visszavonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, megcáfolhatatlan tette, hogy te igaz vagy, ahogyan ő. És kegyelemben vagy. Meg nem érdemelt jó tétemény jön feléd. Meg nem érdemelt ajándék. Mindenben, folyamatosan, megállás nélkül. És irgalom jön feléd, ami arról szól, hogy nem kapod azt a rosszat, amit érdemelnél. Hibáztál? Hát persze, hogy hibáztam. Én csak ember vagyok. Vétkeztél? Persze, hogy vétkeztem, de én csak ember vagyok. És irgalmat kapok. Irgalmat kapok. Nem kapom meg, amit érdemlek. Ne számíts rosszra. Ne gondolj Istenre úgy, hogy valami rossz fog következni. Nem következik rossz. Az ő áldása jön. Az ő szerető kedvessége jön. Isten jön, aki... nek ez az országa, és ez az igazsága. A legrosszabb, ami történhet veled, az az, hogy Isten nevel téged, fenyít. Mint apa a fiát, akit szeret. És tűnődöm rajta, hogy miért nevelne engem, és miért fenyítene. Hát van egy-két bűn az életemben, biztos azokért. Rossz válasz. Hogy értem a bűneinket? Ő maga hordozta. Fölvitte a keresztre. Isten megbüntette őt. Összetörte őt a mi bűneinkért. Hogy büntethetne, hogy nevelhetne engem ezekért a bűnökért? Hogy azt mondja, hogy a tenger fenekére vetette őket. Azt mondja, hogy a bűneikről többé nem emlékezem meg. Fogunk erről majd még prédikálni. Nem emlékszik a bűneidre. Akkor, ha Isten elővesz engem, és azt mondja, hogy Sanyi, tanítanom kell neked valamit, bele kell, hogy nyúljak az életedbe, edzenem kell téged, fenyíteni, ez a kifejezés a görögben, az edzés szó, a felkészíteni, a bele kell, hogy nyúljak, miért nyúl bele az életembe, ha bele nyúl. És persze bele nyúl mindig, de mert szeret, de mi a szösz a baja? Mit akar velem? És azt mondja, hogy keresd először Isten országát és igazságát. Ha bajom van veled, akkor az egyetlen egy, hogy nem hiszel a bevégzett munkában, hogy nem nyugszol meg abban, amit én elintéztem, hogy még mindig benne vagy a törvény rendszerében, még mindig cselekszel, még mindig igyekszel, még mindig vádol engem a te szíved, hogy én szigorú mester vagyok, aki ott is aratok, ahol nem is vetettem, hogy meg kell felelned nekem, hogy távolságot húzol magad és én közém, mert rám vetíted azt, amit én már megszüntettem, a régit, az Ószövetséget, és hoztam egy újat, és ez az eredeti, és az újban minden ki van fizetve, az újban te közel vagy, és nem távoli, az újban nincs kárhoztatás, nincs semmiféle kárhoztató ítélet, Róma 8.1, azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, semmiféle. És az élet szellemének a törvénye megszabadított téged a bűn és halál törvényétől, megszabadított. Bíz bennem. Tanulj meg bízni bennem, tanulj meg számítani rám, tanulj meg úgy nézni magadra, hogy én látlak téged, úgy látlak, mint ahogy Jézus Krisztus most, tökéletesen, bűntelenül, megigazulva, fehér ruhában, tökéletesen. Hiszed-e ezt? Megelégszel-e ezzel? És én tudom mondani, hogy nem, mert olyan mélyek a gyökerek, olyan mélyek a törvényhez való ragaszkodás, hogy Istennek nevelnie kell, azt kell mondani, de ezt nem hagyhatom. Fiam, nem hagyhatom, hogy te megmaradj abban az elképzelésben, hogy meg kell felelned nekem, hogy én haragszom rád, hogy a bűneid szerint bánok veled, hogy teljesítményt várok. Azt akarom, hogy felolvadj, azt akarom, hogy felolvadj az én szeretetemben, hogy az egész életedet erre bízd, és hogy meglásd, milyen széles, milyen hosszú, milyen magas, hogy láss engem a valomban, de ezt ki kell lépned az emberi rendszerből, az ördögi rendszerből. Az ördögi rendszerben nem láthatsz engem, a szívedet eltakarja, elhomályosítja a törvény, a rengeteg szabály, a rengeteg teológia, a rengeteg furcsa elképzelés, eltakar engem, el kell engedned, le kell egyszerűsödnöd. Semmit nem várok tőled, csak azt, hogy elhidd a legalapvetőbb igazságot. Én megváltottalak teljesen. Olyanná tettelek, amilyen én vagyok. A jogállapotod, az elfogadottságod, a neved, minden az enyém. Ahogyan ő van, Jézus Krisztus, úgy vagyunk mi most ebben a világban. Nehéz ezt hinni? Legyünk őszinték, nehéz. Legyünk őszinték, radikális üzenet. De ez az evangélium. És erre jöttem rá, és ezzel kezdtem, hogyha ebbe az evangéliumba egy kis törvényt beleteszek, mint Máté 6.33-ba, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és ezt úgy olvasom, hogy Isten szabályait, és az ő, és azt a helyet, ahol ő uralkodik, és egyébként ez az ország, ahol ő uralkodik, csak ő azt mondja, hogy én uralkodok, ott tudjátok mi lesz? Megigazultság lesz, békesség lesz, és Szent Szellemben való öröm, mert én szeretlek titeket. És ha az én országomban vagy, valóban az enyémben, akkor megigazultál, akkor békességed van, akkor szeretetben és örömben jársz. Aztán. De olyan nehéz ezt elhinni, hogy tényleg így van. Nem csoda, hogy ezt kellett, hogy parancsolja, hogy keresd a bennem való megigazulás valóságát. Keresd az én országomat, amely a megigazultság, a békesség és a Szent Szellemben való öröm. Keresd azt az utat, amely az én utam. Keresd, mert az én utaim nem olyanok, mint a tiéd. Én más vagyok, nagyon más, de nem nagyon rosszabb, hanem kimondhatatlanul jobb. Én az vagyok, akit ha látsz olyannak, amilyen tényleg vagyok, akkor hála ébred a szívedben. Nem mesterkélt, kikényszerített, parancsra elmondott köszönöm, hanem valódi hála, ámulattal teli hála. A dicséret nem azért szakad ki a szádból, mert a vallásos kötelezettséged, hanem mert azt mondod, hogy azt a leborult szivar végét, ez állati jó! Uram! Ezt így csinálod? Azt mondja, ja, állati jó, és dicsérem az Urat. Az állati jó egyébként a legszabályosabb dicsérete a mindenhatónak a mi korunkban. Mert őszinte, mert igazi, mert ez a dicséret. De mi az a dicséret, ami nem látja Isten nagyszerűségét, csak mondogatja, hogy dicsérlek, Uram, közben meg arra gondol, hogy keresnem kell az ő országát, meg igazságát, most már 25 éve keresem, azóta se találtam, az hol jön az a minden egyéb ráadásba, tudod, és benne vagyok a kis rendszeremben, mint hókuszpók. És Isten azt mondja, hogy vesznie kell a régi gondolatoknak. És az üzenetnek tisztának kell lennie, ne keverd bele a régit. Légy merész, légy bátor, ne keverd bele a régit. A régi tömlőbe nem önthetsz új bort. A régi ruhára nem varhatsz új foltot, mert szétszakítja mind a kettőt. Merjük elhinni, hogy szabadok vagyunk. Merjük elhinni, hogy a megváltónk tényleg fenomenális. A mindennapokban merünk kockáztatni, hogy hát látom, hogy baj van. És ha Isten olyan, ami ennek mindenki gondolja, akkor engem hagy pofára esni, úgyhogy összekapom magam, rendbe rakom a dolgokat, és újra itt vannak a holt cselekedetek. Megint küszködök, megint én vagyok, megint ott a hitetlenség, az aggodalom minden miatt, mert én vagyok magam, Isten meg valahol távol, és hogyha néz is engem, biztos láncolja a homlokát, jobb, ha nem néz, Ádám, hol vagy, hol lennék a bokorban? És ő azt mondja, hogy keresd az én országomat, ahol megigazolás, békesség és Szentlélekben van, öröm van, és hétfőn reggel kockáztas, amikor látod a matató őrületet, amit neked kéne rendbe rakni, ha az Úr indít, rakd rendbe, de a szívedben, legalább a szívedben mondd azt, hogy hozzá se nyúlok. Mert te harcolod a harcaimat. A szívemben azt mondom, hogy nem is nyúlok hozzá, mert neked adom. Gondjaim vannak, ezek a gondjaim, a gondjaimat. Rád hajítom a kezemet, elhagyja, repül. Ha az Úr nem fogja meg, az már leesik a földre, de bevállaltam. Kockáztattam, rábíztam az Úrra. Legyen velem a te neved szerint, legyen velem a te szereteted szerint, és hiszem, hogy megigazultam, hiszem, hogy a te igazságod vagyok, hiszem, hogy mit ez igaz, hiszem. És élek. A szőlőtő az én atyám. Nem, az Jézus. A szőlős gazda az én atyám, és én a szőlővessző vagyok. Oké? És az ő élete áramlik át rajtam, és élek. Érted? Élek. És ami van az életemben, az gyümölcs. Ajándék. Az jött tőle. Én elfogadtam, örültem neki, és létrehozott. És mit csinálok? Ámulok. Nincs küszködés, nincs erőlködés. Ha van, akkor az a hitetlenségemből. Ha van, akkor az azért, mert visszaestem a régi rendszerbe. Ha van, akkor azért, ami az egyetlen hiba, amit elkövethetek, hogy nem hiszek neki, hogy nem bízok benne, hogy visszaveszem a saját kezembe, hogy megmaradok a régi rendszeremnél. És ő hűséges, és jön utánam, és újra meg újra mondja, hogy keresd először az én országomat. És a megigazulást én bennem, és minden egyéb, figyelj, vedd komolyan, minden egyebet ráadásba adok neked. Hogy jöhetne másképp most komolyan? Mit tudsz létrehozni? Miért tudsz megdolgozni? A hajat, szálát nem tudod őszreváltani, a termetedet nem tudod megtoldani egy arasszal, így hát ha a legkisebb dologra se vagy képes, akkor mit aggódsz bármi másért? Mert megmondom, mi az igazság. Vagy odaadom neked ajándékba, vagy igaz, amiről beszélek, vagy semmi esélyed. Az ördög zavar össze egy középúttal, ahol bedobod magad, és holt, halott, hamis reménnyel élsz. Nincs ilyen. Véged van, vagy minden a tiéd ajándékba. És hidd el, az utóbbi az igaz. Ezért lógtam a kereszten, ezért haltam meg, ezért zúzott engem össze az atya helyetted, ezért küldtem el a Szent Szellemet, ezért van az igém. Mert ámulatos, ámulatos az evangélium. Amen. Azt hiszem, hogy amen. Igaz? Azt hiszem, hogy ez. Ez az. Mennyei atyánk, mindenható Isten, a legértékesebbet, a legdrágábbat nem kaphatjuk meg sehogy, csak ajándékban. És te pont így adod nekünk. Pont így. És ez nem más, mint te magad. Magadat adod nekünk. Jézus Krisztust, Istent, a fiút, aki bűnt nem ismert, de értünk bűnné lett. Hogy mi a te igazságod lehessünk ő benne. És ehhez csak el kell őt fogadnod. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak mondd magadban, elfogadlak, Jézus, te vagy Isten, te fizettél helyettem, te haltál meg helyettem, hogy én élhessek. Hogy mindent nekem adhass, először magadat, és veled együtt mindent ráadásba. Úgyhogy elfogadlak, Jézus, adj nekem örök életet. És mi pedig emlékszünk rá, keressük a te országodat, és a benned való megigazulást. És emlékszünk rá, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Ez Róma 8-ban van, vele együtt ingyen mindent. Ugyanezt mondod Máté 6-ban, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és ha ez megvan, és megvan, akkor vele együtt, ráadásban minden egyéb megadatik. Jézus Krisztus a miénk, és ez minden. Ennél nincs több, és ennél kevesebb nem elég. Köszönjük, Urunk, megigazultunk, ebben állunk. Senki és semmi ki nem szedhet ebből. Ámen és ámen. Köszönöm a figyelmeteket.